Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Témánk a kamaszok, együttélés kamaszokkal. Beszélgető partnerem Novák Gyöngyi, aki mentálhigiénész szakember, és nem csak mentálhigiénés munkája során, hanem nevelőként 12 kamasz gyerekkel él együtt, tehát óriási tapasztalata van abban, hogyan lehet boldogan átélni ezt az időszakot. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Partnerem Novák Gyöngyi lesz, mentálhigiénész szakember, akit azért szólítottam meg, mert azt gondolom, hogy nagy tapasztalata van a kamaszok terén, hiszen témánk kamaszok, hogyan tudunk jól együtt élni és megérteni kamasz gyermekeinket. Köszöntelek, Gyöngyi!
Mindenkinek.
Mesélj nekünk elsőként arról, hogy miért van neked olyan nagy tapasztalatod. Nyilván mentálhigiénész szakemberként értesz szakmailag is, de úgy nagy tapasztalatod van, azt gondolom, a kamaszokkal. Hogy van ez és miért?
Igen, alapvetően engem ez a korosztály mindig vonzott. Hogyha választani lehetett, hogy óvodásokkal vagy fiatal felnőttekkel töltsem a szabadidőmet, akkor nyilván mindig ez utóbbi mellett tettem le a voksot. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kor, és amikor elvégeztem a tanárképző főiskolát, és volt lehetőségem arra, hogy tanítsak 2 évet, akkor is azt vettem észre, hogy a magyar óráim kezdenek átsiklani sokkal közvetlenebb, személyesebb beszélgetésbe, nyilván a tantárgy határain és keretein belül, és hogy egyre nagyobb részt, egyre nagyobb területet adok át a diákjaim véleményének és gondolkodásmódjának az óráimban.
Nagyon sokan rettegnek és félnek ettől a kortól, és említetted, hogy ez egy vonzó kor. Miért vonz téged?
Pontosan a változatossága miatt. Mindig egy másik lélekdarab van a kamaszoknál fönt terítéken, nagyon változékony a hangulatuk, és én szeretem ezeket a változatosságokat. Mindig nagyon kell figyelni rájuk, és mindig toppon kell lenni azzal kapcsolatban, hogy őket mi érdekli, mi vonza, lehet-e hozzájuk szólni, vagy nem lehet, és hogy ennek az izgalma egy folyamatos szinten tartást vár el.
Igen, egyébként én is nevelőként azt élem át, hogy ez az a kor, amikor úgy kibontakoznak, amikor valamiből valami lesz, és ez egy olyan izgalmas történet, hogy mivé válik. De ha jól tudom, neked van tapasztalatod nem csak a tanárként, mentálhigiénésként, hanem még közelebbi kapcsolatod is kamaszokkal, mesélj erről nekünk.
8 évvel ezelőtt volt egy lehetőségem, hogy áthangoljam magam a gyermekvédelemre, és azóta az SOS gyermekfalvaknál dolgozom nevelőként. A munkánk arról szól, hogy együtt élünk ezekkel a kamaszokkal. 15 és 24 év közötti állami gondozott fiatalok vannak az intézményünkben, 12-en, és mi 12 órás műszakokban, éjszaka és nappal együtt élünk velük.
Tehát gyakorlatilag 12 darab kamasz gyereked van folyamatosan.
Igen, igen. Kisebb időszakokra, kisebb pihenőkkel megszakítva, de igen. Tehát velük együtt lélegzünk, tudjuk, hogy mikor írnak dolgozatot, mikor kell felelniük, mikor van szerelmi bánatuk, mikor van a krízisben, és hát velük éljük át ezeket a problémákat.
Milyen típusokra oszthatjuk fel a kamaszkort? Mettől meddig? Egy típus van, vagy egy kamaszkor van?
Hát azt gondolom, hogy vannak nagy-nagy általánosságok, de hogy mindegyik kamasz másként és másként éli meg. Úgyhogy nem is korszakokra osztanám, hanem személyiségtípusokra.
Ugyan?
Vannak a befelé fordulók, akik inkább a depresszió vagy a létkérdések felé fordulnak. Mindegyik kamasz kivétel nélkül felteszi magának ezt a kérdést, hogy miért is vagyunk a világon, mi az élet értelme, mi az ő feladata, mi az ő része ebből a nagy egészből, mi az, amit ő hozzátehet, van-e hatással a világra, fontos-e ő, fontos-e az, amit ő gondol és tesz. És hogy ezt másképp éljük meg, mindenki másképp, valaki befele forduló és hajlamos a depresszióra vagy a szorongásra, valaki pedig sokkal inkább kifele nyit, és egy pörgősebb, nagyon feldúsított, inkább felszínesebb baráti kapcsolatrendszerrel vészeli túl ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását.
Tehát, hogyha jól értem, akkor vannak depisek, ugye, akik a feketére festik a körmüket, hajukat, és csak feketét húznak, és vannak a parti arcok?
Igen, alapvetően, ha külső jegyekben kell ezeket megfeleltetni, akkor kívülről így látszik, de persze a parti arcokban is lehetnek nagyon-nagyon mély és komoly kérdések, illetve azok is lehetnek felszínesebbek, akik ezt a feketés stílust képviselik. Tehát én nem is külső jegyek alapján tanám őket, vagy nem sztereotipizálnám.
kor az
a kamaszkor elején nyilván a szülőkkel még van egyfajta szimbiózis, és azt gondolom, hogy ez a 11-2-3 éves korosztály még egy kicsit kezelhetőbb, még a kortárs csoportnak nincs akkora nagy hatása, és inkább az azonos nemű kapcsolatok azok, amelyek előtérbe kerülnek, és sok szülő akkor esik kétségbe, amikor 16-17 éves korban nyilván a másik nemre is kinyílnek a fiatalok lelkileg, meg testileg is, illetve akkor egy sokkal erőteljesebb lázadás jellemzi a fiatalokat, és ez az, ami a szülőkben kétségeket kelt.
Igen, én nagyon sokszor találkozom avval, hogy szülők úgy érzik, hogy elvesztették teljesen a fonalat, és hogy gyakorlatilag a jól működő, kedves, tanulós gyermekük helyett, szófogadó gyermekük helyett egy teljesen kezelhetetlen vacsikóval kell együtt éljenek, és hogy nem tudják ezt a helyzetet megoldani.
Igen, de ebben a korban, a kamaszkorban a lázadás szinte kötelező, hiszen a személyiség kialakulásának szempontjából alapkő az, hogy ő ellen tudjon mondani, és nyilván annak tud ellent mondani, amiben benne van. Tehát nagyon sokszor egy ilyen puha szészekben nevelkedő fiatalnak a szülei vannak nagyon-nagyon kétségbe esve, pontosan azért, mert úgy érzik, hogy ők mindent megtettek, és szerették, becsülték, elismerték a saját gyermeküket, és hogy nem értik ezt az ellentétet, vagy ezt a fordulatot.
Tehát hallgatóink, maradjanak velünk, Gyöngyivel tovább fogjuk folytatni a beszélgetést a kamaszokról, egészen konkrétan arról, hogy miért is fontos ez a lázadás. Maradjanak velünk!
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntjük Halas Rádió hallgatóit itt a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában. Vendégem Novák Gyöngyi, mentálhigiénés szakember, akivel a kamaszkorról beszélgetünk. Miért fontos a kamaszkor? Miért fontos ez a lázadás? Talán jobban el tudják viselni a szülők is, ha értik, hogy miért van ez, Gyöngyi.
A kamaszkorban megjelenik már az absztrakt gondolkodás, a szülők által megálmodott, illetve kitalált megoldások már nem elegek a fiataloknak, a kamaszoknak. Egyre inkább azon gondolkodnak, hogy egyes kitalált helyzetekben ők hogyan cselekednének, mit mondanának, fogadják el, illetve egyre kevésbé a készen kapott magyarázatokat, saját önálló megoldásokat keresnek, és az önállósodás szempontjából fontos ez a lázadás.
Tulajdonképpen ez nem is olyan rossz, tehát az, hogy valaki megkeresi önmagát, hogy mit gondol egy adott dologról saját maga, az egy nagyon dicséretes dolog, ha úgy nézzük.
Abszolút, abszolút. Saját probléma megoldó képességüket fejlesztik így, hiszen a szülő nem tud élete végéig mellette állni, nyilván jó tanácsokkal tudja segíteni, ameddig él, de hogy fontos, hogy a fiatal kompetenciát szerezzen a saját maga életében, hogy ő sikeresnek élje meg magát, akár a munkatársaival, a főnökével, beosztottjával, ha beszél, ha tárgyal. Nem lehet mindig ott a szülő, és nem súghat a fülébe, hogy hogyan viselkedjen helyesen. Úgyhogy ez a korszak ezért nagyon fontos, és a fiatalok meg is tesznek mindent azért, hogy a szülői kontroll az egyre inkább háttérbe kerüljön. Pont most olvastam egy felmérést, ezt Angliában végezték el, de azt...
Prognosztizálták.
Hogy ez ki fog terjedni nem csak a Szigetországra, hanem az egész világra. A fiatalok elkezdték temetni a Facebookot. Egyre inkább hagyják el ezt a népszerű közösségi portált, és mennek át a Snapchat, a WhatsApp applicationjére, használják az Instagramot és a Twittert a Facebook helyett, pontosan azért, mert nagyon sok szülő kezdte használni a Facebookot, nagyon sok idős, és hogy zavarja a fiatalokat az, hogy belelátnak az életükbe, hogy folyamatosan ellenőrizni kell, hogy ki elől tiltják le a képeiket, az oldalaikat, az állapot jelzéseiket, a megosztásaikat, és egészen egyszerűen elhagyják a Facebookot azért, hogy a kontroll alól kikerüljenek.
Értem. Akkor tulajdonképpen egy kicsit talán könnyebb megértenünk, hogy miért van az, hogy egy kamasz mondjuk egyszer teljesen Barbie babásan öltözik, és mondjuk két hónap múlva pedig a emós fekete lesz. Tehát, hogy nekem volt olyan diákom, akinél fél évente meg lehetett állapítani ezt a totális nagy változást, mert hogy ki akarja próbálni saját magát egyikben is, meg a másikban is, hogy érzi magát ebben a közegben, aztán hogy érzi magát abban a közegben és stílusban?
Igen, és hogy a kamaszkornak pontosan ez a varázs meg a gyönyörűsége, hogy még komoly felelősség nélkül nagyon sok mindent ki lehet próbálni. És hogy ez egy nagyon turbulens, nagyon gazdag, idéző idézőjelbezett tünetekkel rendelkezőkor. Pontosan, ahogy említett, hogy az egyik nap ezt a stílus próbálja ki, azzal a fajta zenei ízléssel párosulva, és másnap már egy teljesen, szinte másnap már egy teljesen más stílusban próbálja ki magát, mert ez a kísérletezésnek a nagy korszaka, és keresi azt, hogy milyen ő igazán.
Érdekes ez is, amit a Facebookról mondtál, hogy tehát el sem tudom képzelni itt ma fiatalokat Facebook nélkül, de teljesen logikus, mert tehát volt olyan diák szintén, aki írt a barátnőjének, és azt csak azt mondta, hogy hopsz, fönn van az anyu is, akkor most gyorsan lejövök. Milyen érdekes.
Igen. Védik a saját maguk kis világát, és hogy ez nem rossz, hanem szeretnének egy olyat kialakítani, ami a szülőktől mentes, ami kontroll nélküli.
Hogyan tudja ezt egy szülő jól elviselni? Mert azért ez nagyon nehéz lehet.
Igen. És ahogy nap mint nap együtt élek a fiatalokkal, nagyon nehéz illanatokban benne lenni, amikor ellentmond mondjuk a megszokott házi munkának, ami teljesen evidens, hogy az ő feladata, és egyszer csak elhanyagolja, vagy elfelejti megcsinálni azt, ami nekem fontos, vagy kérek. Nagyon nehéz benne lenni ezekben a helyzetekben, mert hogy hirtelen haragúak vagyunk, felhúzunk magunkat, hiszen felnőtt már a gyerek, idézőjelben, és hogy ez az a vékony padló, vagy vékony léc, amikor a fiatal még szeretne felnőtt jogukkal, de gyerekfelelősséggel benne lenni helyzetekbe. És mivel mi felnőttként kezeljük, felnőtt jogokat adunk neki, felnőtt felelősséget is várunk el tőlük. És hogy ez az, amiben a fiatalok nagyon sokszor megcsúsznak.
Igen, ezt én is érzékelem, tehát, hogy tele vannak elvárásokkal, de nyújtani meg keveset nyújtanak, mert valahol nincs mégsem a tapasztalat, sem a felelősség mögötte. Erről fogunk tovább beszélgetni majd, hogy hogyan tudnak a szülők igazán, illetve a nevelők igazán jól viszonyulni ehhez a helyzethez, hogy ne egy végleges összeveszés legyen ebből a dologból. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 153 lélekmód szülőtanoda mai adásában, ahol a kamaszokról beszélgetünk Novák Gyöngyi mentálhigiénés szakemberrel, akinek 12 kamasz gyermeke is van, hiszen nevelőként dolgozik. Mesélj nekünk, Gyöngyi, arról, és segíts nekünk abban a szülőknek, hogy hogyan tudják kamasz gyermekeiket jól nevelni, illetve elfogadni, megérteni, hogyan tudnak hozzájuk viszonyulni.
Ebben a nehéz helyzetben, amikor nehéz megélni a mindennapokat, és viszonylag sok súrlódással telik el egy-egy nap. Én azt javaslom, hogy nagyon-nagyon sok türelemmel, meg szeretettel vegyük körül a kamaszokat. Egyrészt ez a meglepő reakció már hozhat egy másfajta hozzáállást a fiatal részéről, hiszen amikor neki az a célja, hogy egy kicsit borsot törjön az orrunk alá, vagy feszegeti a határokat, és nézi, hogy meddig mehet, akkor az egy meglepő reakció, hogyha türelemmel, szeretettel és kedvesen fordulunk felé, ahelyett, hogy felcsattannánk, amit ő joggal vár.
Igen, ez nagyon jó tanács, te számoljunk 10-ig. Magyarul, ha bírunk.
Igen, és vegyünk jó nagy levegőket, hogy tisztítsuk tényleg a gondolatainkat is, mert nagyon ügyesen, tehát hogy a fiatalok, a kamaszok pontosan tudják, hogy hogyan kell az elevenünkbe beletalálni, hogyan kell rálépni a tyúk szemünkre, hiszen tudják, hogy mire ugrunk, együtt élünk, együtt nőttek föl velünk, vagy együtt neveltük őket, úgyhogy nagyon ügyesek ebben. Személyes sérelem lehet a szülőknek, hogy a fiatalok ilyenkor megkérdőjelezik azt az értékrendet, azokat az értékeket, amiket ők képviseltek, hogy ezt nagyon nem szabad, én azt javaslom, személyesre venni, hiszen ez egy pillanatnyi állapot, és én ilyenkor nagy vörös betűkkel fölvésném a homlokukra, hogy ez van most. És itt az idő az, ami át fogja fordítani ezt a szituációt, hiszen pár év múlva, ha az értékrend időtálló, helytálló, és tényleg jó, amit közvetítettünk a fiatal felé, akkor ő újra rá fog találni. Csak azt kell érezni, hogy ez a sajátja, és hogy nem a szülőt utánozza ebben, hogy nem másolja az értékrendjét, hanem kialakítja. És nagyon sokszor a helyes értékrendben felnövő családoknál a gyerekek egy idő után visszatalálnak szinte ugyanazokhoz az értékrendekhez, és a saját életüket azok mentén alakítják.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ennek ellenére, hogy totálisan látjuk, hogy bármit mondunk, az ellenkezőjét csinálják, nyilván lázadnak, ahogy mondtad, és szükségük van,
igen,
de felmutathatjuk-e továbbra is az értékeinket? Tehát fontos-e, hogy igenis elmondjuk annak ellenére, hogy nem tartja be, hogy én ezt így gondolom, és nem tartom helyesnek?
Fontos, nagyon fontosnak tartom. Azt, hogy tudja, hogy látjuk, hogy ő más csinál, hogy ezt elfogadjuk, de tudja azt, hogy nem tartjuk helyesnek, vagy hogy nem a család, vagy nem a szülők útja az, amire ő most rálépett. Tehát, hogy az értékrendet az folyamatosan felszínen kell tartani, és jelezni kell a fiatal felé. És én abban hiszek, hogy ez idővel mind megtérül. Tehát aki kicsi gyerekkortól kezdve rengeteg időt, energiát, szeretetet fektetett a saját gyermekébe, az idővel meg fog térülni. Csak ebben a pár évben nagyon nehéz hinni ebbe.
Igen. Hát amit mondasz, az reméljük, hogy segít a szülőknek ezt a hitet fenntartani önmagukban, illetve a gyermekekben, hogy vissza fogják egyszer kapni.
Igen, én is azt gondolom, és én nagy bátorítom a szülőket arra, hogy nyugodtan kezdeményezzenek beszélgetéseket a fiatalokkal bármi mentén, egy közösen látott mozi vagy film alapján, könyvekről, mindennapi helyzetekről. Gyakran belesünk abba a hibába, és ezt a saját kamaszkorról is vissza tudom idézni. Amikor hazamentem az iskolából, édesanyám mindig megkérdezte, hogy mi volt az iskolában. Két válaszom volt erre általában, az egyik az, hogy semmi.
Közismert válasz.
A másik az, hogy felsoroltam az órarendemet, amit valószínű egyébként is tudott, és elmondtam, hogy milyen órák követték egymást. Tehát ez a mégis mondok valamit, de nem tud vele semmit se kezdeni.
Szóval meg kell találjuk azt a pontot, amikor tényleg lehet velük beszélgetni.
Igen. Egyrészt az, hogy az időzítés is nagyon fontos. A másik meg az, hogy, és anyukámnak volt annyi bölcsessége, hogy miután ez a sablonos kérdés és válasz elhangzott, ő elkezdett mesélni a saját napjáról, és elmesélte történés szintjén, hogy mi történt vele, és utána pedig elmesélte, hogy érzelmileg ez őt hogy érintette, vagy hogy érezte magát az egyes szituációkban. Tehát emberileg ő közel engedett engem magához, és így tudott engem kibontani, hogy utána én is elkezdtem ténylegesen mesélni arról, hogy mi történt, és hogy én mit éreztem-e közben. Sokszor elvárunk kamaszoktól, fiataloktól ilyen nagy, mély önkifejezéseket, megnyilvánulásokat, úgyhogy miközben mi nem adunk nekik semmit. De hogy ez, ők is érzik, hogy ez így nem fair, hogy ő mesél magáról, én meg nem mondok semmit, és nekem a kamaszok bent a munkahelyemen is folyamatosan megkérdezik, hogy és én hogy vagyok, és velem mi van? Vagy ha két napig nem vagyok bent a munkahelyemen, hogy mi történt velem? És hogyha én akkor nem adok magamból, és nem mondok semmit, akkor tőle se várhatom el azt, hogy ő bármit meséljen magáról, ami fontos.
Igen, meg én is tapasztaltam, ezt teljesen egyetértek, amit mondasz, hogy ezt a kommunikációt úgy meg kell találni. És ennek az időpontja is olyan furcsa. Nekem egy barátnő mesélte, hogy nem tudja, hogy hogyan, de a gyerekek mindig megtalálják a legextrémebb helyzeteket, amikor igazán elkezdenek mesélni. Fürdőszobába éppen a sarkáról reszeli le a bőrkeményedést, ezer más dolgon jár a fej, és egyszer csak teljesen meglepő kérdéssel áll elé a kamasz gyereke. És akkor azt mondja, ilyenkor mit csináljon? Hát mondom, akkor beszélj vele. Tehát, hogy nagyon figyelni kell ezeket a kicsit váratlan helyzetekbe előjövő pillanatokat.
Igen, és arra szeretném kérni a szülőket is, meg minden kedves hallgatót, hogy tényleg akkor is, hogyha erőnkön felül jönnek ezek a kérések, és már elmúlt éjfél, vagy már épp elaludnék, és hogy a kamasznak akkor van szüksége arra, hogy vele legyek, akkor bármennyi is fárasztó, hogy egy kicsit erőltessük meg magunkat, és próbáljunk maximálisan vele lenni, reagáljunk az igényeikre.
Így van. Szülők, figyeljenek, és maradjanak velünk, hiszen nem sokára zene után újra folytatjuk Gyöngyivel ezt a beszélgetést a kamaszokról.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Szülőtanoda mai adásában. Vendégem Novák Gyöngyi, akivel a kamaszkorról beszélgetünk. Szülőknek tanácsot a Gyöngyi, segít abban, hogy hogyan tudják kamasz gyermekeiket megérteni, illetve jól kezelni ezt a helyzetet. Mit csináljunk, mit csináljanak a szülők, akiknek ilyenkorú gyermekeik vannak?
A kardinális probléma mindig a házi munka körül szokott kezdődni a kiosztott feladatokkal, annak a határidejével, illetve a betartásával. Egy kicsit arról beszélnék, hogy nálunk ez hogy működik az ifjúsági házban, ami ugye egy lakásotthon. Úgyhogy egy kicsit extrém, nem egy klasszikus család, de itt is van 12 fiatal, akinek a napi rendjét folyamatosan irányítani kell. A mi kapcsolatunkban is általában ezek szoktak az ilyen nagyon karcos, sarkalatos problémák lenni. Mi ez ellen kitaláltunk egy olyan jó rendszert, hogy mindenki tudja, hogy az adott napra, az adott időpontban mi a feladata. Nagyon sokan kívülről nézve ezt a rendszert poroszosnak gondolják, illetve kevésbé kamaszbarátnak. Én azt gondolom, hogy ahogy a fiatal gyereknek, vagy a csecsemőnek is kell a korlát, meg kellenek a határok, hogy tudja, hogy meddig tartanak, és mi az, amiben mozoghat, és mi az, amivel már túllépi ezeket. Úgy a kamasznak is ez egy óriási segítség.
Tehát, hogyha át is lépi a határokat, legalább tudja, hogy hol vannak ezek a határok, igen, és mik a keretek.
Igen, igen. Pontosan, és a kamasznak szerintem azzal segíthetünk a legtöbbet, hogyha a családnak a működését, mint egy ilyen térképet fel tudjuk elé vázolni, hogy tudja, hogy neki mikor kell hazaérkeznie, mikor mehet el, hogy a főnek tudnia kell, hogy hol van, milyen barátaival van, tudnia kell a telefonszámokat, és hogyha ezek le vannak teljesen tisztázva, és a kamasz tudja, hogy meddig tart, akkor ennek ellenére persze elkezdi ezt a húzavona játékot, de tudja, hogy következményei lesznek annak, amit csinál, és jó, hogy tudja, hogy milyen következményei, vagy milyen következményekkel számolhat.
A házi munkában én nagyon sokszor azt látom a szülőknél, hogy azt mondják a gyerekeiknek, hogy te csak tanuljál az a dolgod, és akkor nem kell semmit azon kívül csinálni, csak tanuljál. Erről mi a véleményed?
Hát én ezzel nem értek egyet, mert hogyha egy felnőtt munkabeosztását nézzük, hogy egy életét, illetve egy kamaszét, akkor a tanulás az tényleg a munkahelynek megfeleltethető. De az életnek az csak az egyik szegmense, az, hogy elvégezzük a feladatunkat a munkahelyen. De otthon senki nem vásárol be helyettünk, nem porszívóz, nem takarít, nem viszi ki a szemetet helyettünk. Tehát otthon kezdődik a második műszak, és ebben a családban, vagy ebben a családban a fiatal ugyanúgy beletartozik. És én azt gondolom, hogy ha ő benne van egy közösségbe, akkor annak a közösségnek a jólétéért, a rendjéért, a tisztaságáért tennie kell valamit. És lehet, hogy ez... Tehát nem kell óriási dolgokat elvárni, lehet, hogy az csak napi 20 perc vagy fél óra, de hogy legyen meg az a először még csak külső kényszer hatására, de utána a belső igény kialakulása, ez a cél.
Tehát akkor tulajdonképpen akkor szocializáljuk jól a gyerekeinket, hogyha megtanítjuk arra, hogy nem csak tanulni kell, hiszen mi sem csak dolgozunk, ugye? Tehát hogy ez része kell legyen, értem.
Igen, abszolút. Tehát az, hogy én a kötelezettségémnek eleget teszek a munkahelyemen, az még csak az egyik része. De hogy otthon, hogy vált még egy csomó teendő, és azokból ugyanúgy meg kell találnia a fiatal kamasznak nyilván az idejének, a beosztásának, meg a habitusának megfelelő munkát.
Segítheti esetleg abban is őt, hogy akkor értek valamihez, kipróbálom magamat valamiben, talán nem?
Igen. Igen, és nálunk a főnökömnek van egy nagyon jó gondolatmenete ezzel kapcsolatban, hogy nálunk fiúk, lányok vegyesen vannak. És ő ki is mondja, hogy nincs csak férfi munka, meg nincs csak női munka, és mi a fiúkat ugyanúgy megtanítjuk varrógéppel varni, és a lányokat ugyanúgy megtanítjuk kerítést festeni, mint a fiúkat. És van is egy ilyen terápiás célzatú, tehát mi minden évben már ezen szoktunk mosolyogni, ha kell, ha nem, garást festünk és kerítést festünk. Ezek azok a területek, amikbe ugye lehet hibázni, tehát ez egy nagyon jó munkapad, olyan, mintha melegítő nadrágot varnánk magunknak először, és nyilván nem mennyasszonyi ruhával, vagy kosztümmel, vagy öltönnyel kezdünk. És a fiatalok eleinte húzódkodnak, de utána belelendülnek, és akkor válik ez igazán értékessé, hogyha találkoznak másokkal, vagy az osztálytársaikkal nyár végén, és ők büszkén vállalják ezt, hogy hát ők megtanultak most kerítést festeni, vagy megtanultak baracfüleklát elkészíteni, vagy kenyeret sütni. Az osztálytársaik visszajelzése is szerencsére az, hogy fölnéznek rájuk, és úgy érzik, hogy ők egy kicsit többek.
Igen, én is azt gondolom, hogy attól, hogy valamit megcsinálunk, én azt tapasztalom, és mikor nagy nehezen én rá tudom szorítani akár a tanítványaimat, akár a fiatalokat arra, hogy valamit csinálnak, hogy utána egy tök jó érzéssel zárják mindezt, mert ha valamit csinálunk, és meg tudtuk csinálni, az egy nagyon jó érzés, sikerélmény, tudom, amire nagy szükségük van, gondolom, ebbe a korba.
Igen, és ami még egy ilyen nagyon kicsi varázslat, az az, hogy ezeket a feladatokat többféle módon meg lehet oldatni a fiatalokkal. Lehet ilyen nagyon szigorúan, na akkor most azonnal csináld meg, és ott állok melletted, és ellenőrizlek, felügyellek, és lehet úgy is, és mi szerencsére ezt csináljuk, hogy amikor akár egy ilyen festés van, vagy együtt kertészkedünk, a nevelő ugyanúgy átöltözik játszósba, melegítőbe, és mi ugyanúgy ott vagyunk, és én nem állok mellette és felügyelem, hanem ugyanúgy csinálom. Egyrészt ugye feleződik az idő, másrészt meg kialakulhatnak nagyon jó beszélgetések, lehet együtt nevetgélni, lehet együtt zenét hallgatni, énekelni. Tehát, hogyha magahoz, a munkához kialakul egy jó érzés, meg egy jó élmény, hogy akkor volt egy nagyon jó beszélgetés, vagy maga az együttlétnek az öröme, akkor szintén ezt a pozitív dolgot tudjuk bennük erősíteni.
Sajnos lejárt az időnk, Györgyi. Még egy dolgot. A szülőknél nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a közvetlen feladat végrehajtás, úgy szoktam mondani, direkt irányítás helyett, ugye indirekt módon tudnak hatni a gyerekekre talán ebbe a korba. Erről, ha egy gondolatot zárásképpen mond ezt nekünk.
Igen, ahogy mondtam is, hogy a fiatalok a kész megoldásokat és a szülőktől jövő dolgokat egy kicsit megkérdőjelezik, és hogyha mi egy kicsit háttérbe vonulunk, és hagyjuk saját magukat, illetve a belső világukat kibontakoztatni, és abban próbáljuk egy kicsit terelgetni, inkább hátulról indirekt módon, akkor sokkal több eredményt érhetünk el, illetve a fiatal is megerősödhet abban, hogy egy életre való, tehetséges, önmagát kifejezésre juttatni tudó, önálló entitás. És szerintem szülőként ez a feladatunk.
Értem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogyha jól értem, nem azt kell elmondani, hogy ne így áll, fiam, mert azt mondtam, hanem elbeszélgetni arról, hogy mondjuk a szomszéd bácsi életéről mit gondol, aki mondjuk éppen most alkohol elvonóról jön mondjuk harmadszor haza. Ugye? Valami ilyesmi.
Igen, igen. Illetve a fiataloknál, ahogy mondtam, nagyon fontos a beszélgetés, de hogy azt ne felejtsük el, hogy legyen mindig szinkronba azzal, amit mi teszünk. Mert a fiatal, ha meghal bennünket, eljut a szavainkból X százalék az ő fejébe, de abból, hogy mi mit teszünk, abból 100% jut el hozzá, és mindig összhangba kell lenni annak, amit mondunk, és annak, amit teszünk, mert hiába mondjuk azt, hogy ezt ne csináld, vagy én úgy látnám jónak, hogy én az ellenkezőjét teszem, ő annak fog hinni. Én szülőként nem vagyok hiteles, hogyha azt mondom, hogy ne ruhányozz, fiam, és közben én láncbagós vagyok.
Tehát akkor a szülőknek van egy rossz hírünk. A kamasz gyerekük megnevelése előtt mindenkinek önmagát kell első rendben megnevelnie. Legalábbis azokban a kérdésekben mindenképp, amit át szeretne adni a gyerekeinek.
Igen, igen, igen. Egy nagyon híres családterapeuta mondta ezt, és én szeretném ezzel a mondattal zárni is, hogy ő nem hisz a nevelésben, ő a hiteles együttélésben hisz.
Köszönjük szépen, Gyöngyi. Így legyen, nagyon szép napot neked, és köszönjük szépen a tanácsaidat. Szervusz.
Nagyon szívesen. További szép napot. Sziasztok.
A hallgatóknak pedig kívánjuk, hogy sikerüljön ezeket a tanácsokat megfogadni. Maradjanak velünk. Szép napot mindenkinek.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.
A 153 lélekmód szülőtanod a mai adásában a kamaszokról, a kamaszkori problémákról, azoknak megoldásáról beszélgettünk Novák Gyöngyi, mentálhigiénész szakemberrel, akinek óriási tapasztalata van ezen a területen. Reméljük, nyújtottunk jó tanácsokat, maradjanak velünk, hallgassák az ismétléseket, egy hét múlva új témával jelentkezünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Szülőtanoda.